Ebben testvérek, két bevezető gondolattal indítom el ezt a mai előadásomat. Az egyiket már sokszor hallották, a testvérek még egyszer elmondom. A teológiának egyik alaptétele az, hogy az Isten nem olyan. Az Isten nem olyan, mint ahogy az előző századokban tanították, jól lehet sok igazságot tanítottak, de mégis nem olyan. És nem vagyok olyan gőgös, hogy én el tudom mondani, hogy milyen az Isten, mert én most elmondok valamit, néhány lépést a világ kereszténység, a világ kereszténység néhány lépést tett az elmúlt évtizedekben, ebben az évszázadban, és rájössz, hogy nem olyan az Isten, de biztosra veszem, hogy majd a 21. században megint előállnak okos teológusok, és azt mondják, hogy az Isten nem olyan, ahogy a most éppen mi, ahogy én tanítom, mert akkor még közelebb jutnak az Isten megismeréséhez, teljesebb lesz az Isten ismeret, és joggal mondják, hogy Isten nem olyan. Van egy gyönyörű ige a példabeszédek könyvében, ezt én nem csak egyénileg, hanem kollektíve is értem. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, amely egyre világosabb lesz télül. A magam életében is ezt boldogan tapasztalom, hogy egyre világosabb lesz, de kollektív a világ kereszténységre is érvényes ez az ígéret, hogy növekedni fog a világosság. De persze határa van a világosság növekedésének is, úgy ahogy a korintusi levélben olvassuk, most tükör által homályosan látunk, akkor színről színre, akár mennyire tisztul, amint Isten ismeretünk e testben, ez eklésiában, e földön, azért határa van ennek. A színről színre látás az ígéret. De még egy szomorú igét is olvasok, ami sajnálatosan ide kívánkodik ugyancsak. Tehát a tételünk az, hogy Isten nem olyan, mint ahogyan tegnap, tavaly, múlt században hirdették, tisztul az ismeret. Nagyon sokszor maga az egyház áll útjában az ismeretek tisztulásának, növekedésének. Erre nézve is egy jellegzetes igét olvasok a Lukás evangélium a 9. fejezetében. Ezt olvassuk. Megszólalt János, a kedves tanítvány. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus azonban ezt mondta neki, ne tiltsátok el, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Hát ez is 2000 esztendős sztori, egyáltalán általában eltiltja, el akarja tiltani azt, aki nem ugyanazt mondja, nincs velük, nem követ minket, és erre Jézusnak a nagy lelkűsége visszautasítja ezt a eltiltást, azt mondja, hogy aki nincs ellenetek, az veletek van. Sokkal tágasabb ez az ügy, mint aki társaságotok. Ezt alkalmazok az egyházra. Az Isten ügye sokkal tágasabb, mint az egyházak együttvéve, ami sokaságot, tágasságot jelentenek. Na tehát ez az első bevezető gondolatom, vallom, hogy az Isten nem olyan, most mondok valamit, és nem ilyen, majd tovább fogják vinni a következő nemzedékek az Isten ismeretének a csodálatos gazdagságát, tudományát. A másik megint csak egy ismétlés, említettem azt, hogy a 20. századra nagyjából az jellemző, hogy az elején az Atya Isten prédikálták, a közepetáján a Fiú Istennek a kereszthalálát, föltámadását főként, a század végére pedig főként a Szentlélek Isten hirdetik, és megélik, és boldogan vallanak róla. Ez így történt ebben a században, és ha most mi időszerűek akarunk lenni valamelyest, akkor a mi dolgunk az, hogy valóban beálljunk ebbe a menetbe, és a Szentlélek Úristenről értsünk meg újabbat, mert eközben az Istenről értünk meg valamit. Elérkezünk a Szent Háromság problémájához, Atya, Fiú, Szentek, hogy vannak egymással. Ma egy ilyen 1500 esztendővel ezelőtt elkezdett vitába fogunk beszállni, és ott keressünk eligazodást. A Szent Háromság minélőségét fogjuk vizsgálni a mai gondolatmenetünkben. Még azt is említem, hogy az előző alkalmakon megpendítettem ezt a szót és ezt a gondolatot, hogy interkulturális teológia. Ez az új bontakozása a teológiáknak, egy tágulás, egy integrálás, a többieknek a tudomásul vétele, esetleg a szeretetben befogadása, interkulturális, tehát nem csak a keresztény kultúrán belüli adatokat érintkeztetjük egymással, hanem az egész kereszténységet érintkeztetjük a kultúra nagy gazdagságával, köztük a vallásoknak a nagy gazdagságával, interkulturális teológia irányába kell fejlődni, és én boldogan teszem ezt, boldogan tágítom a gondolataimat interkulturális tágasságra. Na most, ha ezen az úton járunk, akkor megint csak eljutunk valahova, ez még mindig ismétlés, bocsátassék meg. Azt mondottam, hogy ha az interkulturális teológiát komolyan veszik, akkor ezt a magatartást kell, ezt a lelkületet kell elsajátítanunk, hogy vagyunk mi keresztények, de úgy vagyunk, hogy van egy idősebb testvérünk, meg van egy fiatalabb testvérünk. Három testvérnek együtt kellene szót érteni, mert mind a három, hogy úgy mondjam, monoteista vallás, és mind a három gyakorlatilag abban a körben mozog, amiben mi is mozgunk. Az idősebbik testvérünk a zsidóság, a fiatalabbik testvérünk a mohamedán vallás. Az interkulturális teológiában, ha megyünk előre, akkor először ezt a testvériséget kell gyakorolni. A zsidókkal valami új, beszélgető kapcsolatba kell lépnünk, és a mohamedánokkal is lehet velük, mert van nekik is olyan örökségük, ami méltó arra, hogy eleve nem tartsák, hogy meggazdagítsanak minket vele. Tehát az interkulturális teológián a következő lépés az, hogy a három testvér egymással beszélget. Na de testvéreim, ha elkezdődik ez a beszélgetés, akkor éleződik ki a Szent Háromság probléma. Tudnék, a két testvérünknek a pere, mivelünk a Szent Háromság tanban kulminál. A zsidóságnak a fő panasza velünk szemben a Szent Háromságtan, és a mohamedánoknak ugyanúgy a fő panaszuk velünk szemben a Szent Háromságtan. Ők azt mondják, hogy három Istent imádunk. A zsidóság pedig a Jézus Krisztusban botlik meg, és azt mondja, hogy Söma Izrael, hallja Izrael, a Istenünk egy Isten. Na testvérek, hogyha nem fölényesen lekezeljük őket, hogy persze, ez a babonás, primitív, mohamedán vallás, mit tud ez a Szent Háromságról, meg ezek a megkeményedett szívű zsidók, mit tudnak ezek a Krisztus istenségéről. Ha ezt a fölényes, magabiztos lelkületet egy kicsit föllazítjuk, és alázatosan, komolyan vesszük, hogy ezek testvéreink, és meg kellene szívlelni valamit abból, ami panaszuk van ellenünk. Hát, ha nem végérvényes az a fogalmazás, ahogy mi a Szent Háromság Isten titkát megfogalmaztuk. Nem sokat haladtunk ebben előre, mert mondom, 1500 évvel ezelőtt még folytak viták arról, hogy mi is az, hogy Szent Háromság, hogyan három az egy, és hogyan egy a három. 1500 évvel ezelőtt még folyta a vita, aztán táborokra merevettek az egyház, és ott megálltak. Gyakorlatilag ma is ott van az egyház, ahol 1500 évvel ezelőtt van, És nekem ez a meggyőződésem, hogy föl kellene lazítani ezt a merevséget. Nem biztos, hogy 1500 évvel ezelőtt a legszerencsésebben fogalmazták meg a Szent Háromságnak a titkát. Tehát ez a botránkozás a zsidó és a mohamedán testvéreink felé, és ezt a botránkozást nekünk szívünkre kell venni, mert az a reménység, hogy egyszer majd szót értünk egymással. De ha megmerevítjük magunkat, hogy tessék mindazt elvinni, amit a Szent Háromságról 1500 évvel ezelőtt megállapítottak, tessék elvinni, ez nem testvériség, és ez legkevésbé párbeszéd. Tehát én most elindítom ezt a beszélgetést a Szent Háromság ügyről. Egyébként nem úgy van a dolog, hogy ezek az idősebb, meg fiatalabb testvéreink vannak perbe velünk, hanem a hagyományos, a történeti kereszténységen belül is egy kújtorgó, lappangó, de mindig újra-újra előbukkanó probléma a Szent Háromságtan, hogy csak a minket legfájdalmasabban érintő esetet idézzem, Szervé Mihályt megégették Genfben. És miért égették meg? A Szent Háromság ügyben égették meg. Ez egy bonyolult, hosszú probléma, hogy ez egyedül Calvinra terhelődik ez a bűn. Az igazság, hogy kikérték az összes svájci reformált egyházak, városoknak a véleményét, és mindenki adta a igent a halálos ítéletre, sőt, tulajdonképpen a katolikus inkvizíció is kereste Szervé Mihályt, mert illegalitásba elverült és álnéven írt, de hát sajnálatos módon mégiscsak Genfben csattant az ostor, és Szervé Mihály 1553. október 27-én megégették. Érdekes egy-két adat róla. 1511-ben született, 1531-ben, 20 éves korában könyvet írt, egyébként spanyol származású és orvos volt. Még ezt is fölírtik, hogy az arabok a 13. században már fölismerték a kettős vérkeringést, a vérkeringést. Aztán érdekes, hogy elaludt ez a tudomány az európai orvos tudományban. Szervé Mihály volt az, aki a nagyvérkőt, kisvérkőt újra felfedezte, mondom, 200 évvel az arabok után. Na, és egy kis részlet. Igazából orvos volt, egy spanyol származású orvos, aki szenvedélyesen foglalkozott teológiával is. 20 éves korában, tehát 11-ben született, 31-ben könyvet írt, ilyen címen De Trinitatis Erroribus, a Szent Háromság tévejgéséről. 20 éves korában könyvet írt. Aztán tovább dolgozott, mondom, elmerült illegalitásba, álnéven írt könyveket. 1553-ban írta a következő nevezetes könyvét, ilyen címen Restitúció Krisztiánizmi. A kereszténység restitúciója, vissza, igazítása, helyreállítása. Ugyanabban az évben, aztán októberben megítélték, halálra ítélték és elégették. Tehát a kereszténységen belül is volt probléma a Szent Háromságtannal. Olyannyira még egy érdekes adatot hallgassunk meg, a svájci protestánsok a mai napig meglepően liberálisok, az úgynevezett unitárius vagy antitrinitárius ügyben. Nyugodtan fölléphet a szószékre az is, aki azt mondja, hogy én egy Istent hiszek. Vannak helyek, ahol a luterálus egyház szigorúan megtiltja, ilyen nem jöhet az urasztalához, aki ilyet mond, hogy egy az Isten. Na de a legérdekesebb az, hogy 1948-ban alakult meg az Egyházak Világtanácsa, akkor szervezkedtek egy nagy egységbe, és akkor megalapozták egy bizonyos hitvallással a világtanácsot, és a svájciaknak a hite nem félt bele, ütötte ezt olyannyira, hogy az anglikán alapítók tiltakoztak, hogy Svájcot bevegyék az egyházak világtanácsába. Annyira bosszantotta őket a Szent Háromság ügyben való liberális svájci állásfoglalás, hogy a világ botrányára azt akarták, hogy a svájciakat ne vegyék be az Egyházat világ tanácsába, az ország világra szóló botrány, ez azt a bevették. De mondom, ez csak illusztráció, hogy kújtorog ez a probléma. A világ kereszténységben az első századoktól kezdve a mai napig, mert adva van egy formula, és azon vitalázni lehet, hogy jó-e az a formula. Na most a továbbiak azt mondom erre, hogy igazából két nagy táborra szakadt a világ kereszténység ez ügyben, a Szent Háromság ügyben. A keleti egyház egészen másképp gondolkodik, ortodox keleti egyház, mint a nyugatiak, katolikus protestáns egy ebben a tekintetben. Tehát a nyugatiak és a keletiek másként gondolkoznak a Szent Háromságról, és a különbség ebben a latin szócskában van, hogy filioque. Filioque, filius, az a fiú, filioque, azt jelenti, hogy és a fiútól. Hogy így csinált az én feleségem, kedves odaadással, két táblázatot, ami szépen mutatja, hogy mi a különbség a keleti és a nyugati felfogás között. Tessék szeretni ezt a két egyszerű ábrát szemlélni. A nyugati egyház és a keleti egyház közti különbség. Atya, fiú, szent lélek. A keleti egyház, ha jól megnézzük ezt az egyszerű vázlatot, azt mondja, hogy van az atya, és az atya küldte a fiút, és ajándékozza a szent lelket. A nyugati egyház ma a 7. században dogmává merevedett az, hogy nem ilyen egyszerű, hanem az atya és a fiú van egymással olyan kapcsolatban, hogy közösen adják a szent lelket. Ez a filioque. Tehát nem az atya adja a szent lelket, hanem az atya filioque és a fiú. Na most nem tudom, hogy fölmérik-e a testvéreim ennek a különbségnek a fantasztikus horderejét. Az ember azt hiszi, hogy mi az a szócséplés. Filióke, hát persze, hogy Jézuson át. Na de egy világ választja egymástól ezt a két felfogást. Azért teszik csak jó szemlélni ezt, mert mi nyugatiak ebben a szisztémában gondolkodunk, a filióke szisztémában, és a mai napig nem békéltek meg a keleti egyházban ezzel. A mai napig folyik a vita, hogy nem úgy van, hogy filióque, hanem az atya külön adja Jézustól netán függetlenül is a szent lelket. Mert a filióque, ez azt jelenti, hogy az atya adja a szent lelket a fiúval együtt. És most így gondoljunk a modern karizmatikus mozgalmakra, akik azt igényelik, hogy ők hallatlan új dolgokat hoztak a Szentlélek ügyben, és azt kell mondani, hogy nagyszerű új dolgokat hoztak a Szentlélek megélésében, a Szentlélekkel való könyörgésben, Szentlélek áldásokban, ezt nem lehet elvitatni, hoztak hallatlanul új dolgokat, de teológiailag semmi újat nem hoztak. Teológiailag a karizmatikus mozgalom is beállt a nyugati teológiai vonalba. A karizmatikusok számára ez ismeretlen a keleti koncepció, a keleti modell. A karizmatikus mozga mindenestül ezt vallja, a filióque tanítást vallja, és egy kicsit talán igazodásból is, meg én sok mindent tudok ez ügyben, néha úgy érzem, hogy bizonyítanak, hogy mi jó fiúk vagyunk, mi karizmatikusok, mi jó egyháztagok vagyunk, mi nem akarunk semmi más, csak megeleveníteni a halott egyházat. És tényleg ezt csinálják, áldjanak Isten őket értek, de ez kevés. Leragadtak a filióque teológiánál, holott meggyőződésem szerint nagy igazsága van a keleti egyháznak, amelyik azt a másik modellt vallja, hogy az atya adja a szent lelket és adta a fiút. Ami nem azt jelenti, hogy a fiú nem volt teljes szent lélekkel, De elvileg élesebb mondom most, hogy mi a különbség. A filióque tanítás beszűkíti a szent lelket Jézus Krisztusra. Ő benne gazdagon mutatkozik, ez nem probléma. De beszűkíti, mi a szent léleknek a feladata. Az enyémből vesz engem, dicsőít, vannak igék, mindenre vannak igék. Persze a filióquére is bőven vannak igék, meg a másikra ugyancsak vannak igék. De a filióque vita beszűkíti a Szentlélek munkáját Jézus Krisztus személyére, ügyére, vagyis mi a dolga a Szentléleknek a filióque koncepcióban? Az a dolga, hogy Jézus Krisztus elevenné tegye. Tehát szinte hangoztatja a János írása szerint, hogy nem is hoz újat. Hát ebben a koncepcióban de a Szentlélek a filióque ajándéka, az Atya és a Fiú közös ajándéka, ebben nem hozhat újat. De a másik koncepcióban az Atya adja a Fiút és adja a Szent Lelket, abban a Szentléleknek szabad munkálkodása van lehetősége. Itt van az óriási különbség a két gondolkodás között, és megmondom, hogy én átállottam a nyugatra, a keleti gondolatra, és azt mondom, hogy minden tisztelet az iránt, amit Jézus Krisztusban ad a Szentlélek mi nékünk, a filióque, az egy nagyon fontos tanítás, de résztanítás, nem a teljesség. Így lehet mondani a különbséget a filióque koncepcióban, a Szentlélek Istennek a funkciója a paraklétosz funkció. Ismerik többen ezt a görög szót, a János Evangéliumban sokszor találkozunk vele. A Szentlélek a vigasztaló, a közben járó. A Szentléleknek az a dolga, hogy a Jézus ügyét aktualizálja, alkalmazza reján, paraklétosz. Hát a Szentlélek Krisztussal és velem van kapcsolatban. Az Atya a Jézus Krisztust a lélek teljességével megáldotta, ebből a Krisztus szerinti teljességből kapok én, és ez a paraklétosz megvigasztal, hirdeti a bűnbocsánatot. Tehát élem a keresztény életem a filióque dimenziójában, a Jézus Krisztusban veszem az isteni vigasztalást, bűnbocsánatot. A másik koncepció szerint a Szentlélek szabad, szabad, és ez a teljes bibliai koncepció, a teljes bibliai értelmezés a Szentlélek munkájának. Említettem már az elmúlt öt estén is, hogy egy elkövetkező új Szentlélek tannak, úgynevezett új pneumatológiának nem a pünkösd lesz a központi igéje. A pünkösd története betagolódik a Szentlélek egyetemes igazságába, amely igazság már a Mózes első szavaiban megszólal. Kezdetben teremtette Isten eget és a földet, és a föld puszta volt, tóhuvá bóhu, és az Isten szelleme, Isten lelke, a Ruach Jahve lebegett a mindenség, a teremtett mindenség fölött. Ezt is biztosan tudják a testek, hogy a héber szó a kotlós tyúknak a melegét, melengetését jelenti, ahogyan ráül a fészekre, a tojásokra, és melengeti, szárnyával betakargatja, hogy csirázzon az élet a tojásokban. Ez van a héber szóban. A tóhuvá bóhút rá körülvette, körülölelte az Isten szelleme, melengette és formázta, és lett belőle hat napon át való teremtés, a Biblia mitológia szerint, és élet, és ember, és üdvösség. Tehát ez a ortodox egyháznak a koncepciója a Szentlélekről. Tehát még egyszer így mondom, hogy nem a pünkös történetével kezdődik, és nem is a pünkös története az alapja a Szentlélek munkásságának, hanem mondom a Genezis első mondatai mindjárt, és van a Zsoltárokban egy gyönyörű rész, amelyik ezt a Genezisben olvasható gondolatot, költői módot mondja el, hallgassuk csak, a 104. Zsoltárban találjuk ezt, itt felsorolja a világ adottságait, elemeit, élővényeket, mozgást, és azt mondja, hogy mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledel. Ha adsz nekik, szedegetnek. Ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha ki árasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Csodálatos ez a költői szárnyalása a gondolatnak. Istenem, benned lüktet a világ. Ha kiárasztod a lelkedet, akkor kivirágzik a föld, élnek az élő lények. Ha visszavonod lelkedet, porrá lesznek, megsemmisülnek. Egy szó sincs hívőkről, egyházról, áldozatról, tíz parancsolatról. Tessék csak ezen elgondolkodni, itt az Istenről van szó, és az isteni életnek a lüktetésére ebben a világban. Minden élőben ott van valami módon az Isten, minden növekedésben ott van az Isten, minden elszáradásban, hanyatlásban, betegségben, öregedésben, kárhozatban ott van, hogy visszavonta Isten az ő szellemét. Ez az elkövetkező interkulturális teológiában, a pneumatológiának, a szentlélek tannak az alapja. És mondom testvéreim, hogy ebben a távolságban nem rövidül meg a Jézus Krisztus dicsősége. Nagyon is szervesen, szépen betagolódik a Jézus Krisztus szolgálata ebbe a kozmikus távolságba. De persze itt is az elkészített, a megmerevített dogmatikától vissza kell hajolni magához, a názáreti Jézushoz, és a krisztológián belül, amelyik nagyon fölemelte az egekbe Krisztust, úgyhogy már a názáreti Jézusnak semmi szerepe nincsen, hát ezt is korrigálni kell, és vissza a názáreti Jézushoz, aki egy helyen ezt mondja, amikor emlékezetes módon azzal vádolják, hogy igen, hát persze csodákat tesz, gyógyít, ördögöt űz, de mindezt a Belzebub segítségével tesz, és akkor mondja Jézus, hogy ha meghasonlik egy ház önmagával, akkor közel annak a romlása, és így folytatja. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Erre a fogalmazásra figyeljünk föl, ha én Isten lelkével, pneumájával, Isten szellemével, ha én nem a Belzebub töltésével, hanem a Szentlélek töltésével cselekszem a csodáimat, akkor eljött az Isten országa. Tehát Jézus úgy tekinti magát, mint akiben az Isten szent lelke munkálkodik. Nem dicsekedik az, hogy én Isten fia vagyok, én eleve tudok mindent. Nem. Én az az edény vagyok, az a testélet csoda vagyok, aki teljességében hordozza a szent lelket, de az más, hogy én Isten lelkének a segítségével űzök ki az ördögöket. Tehát Jézus Krisztusnak megvan a különleges feladata, szerepe, szolgálat ebben a koncepcióban, amit én vallok, és ezt nem én, valaki nagyon ügyesen így fogalmazta meg, hogy a Jézus Krisztus egész szolgálata nem exkluzív, de normatív. Bocsátassék meg a sok latin szó, ez nagyon-nagyon figyelemre mérte, de érdemes elgondolkozni. Nem exkluzív, de normatív. Ha exkluzív lenne, mit jelentene magyarul? Azt jelenti, hogy csak ő. Az exkluzív azt jelenti, hogy kizárólagosan, csak ő. De nem, Jézus Krisztusnak a szolgálata nem exkluzív, nem kizárólagos, de normatív, azaz meghatározó, hiteles, mértékű, használható. Tehát a Szentlélek ügyben is ez az én hitvallásom, hogy Jézus Krisztus nem exkluzív, rajta kívül is munkálkodik a Ruach Jahveh, egész földkerekséget betölti, nem exkluzív a Jézus munkássága, de normatív, az ő személyén munkásságán át lehet lemérni az egyébként parttalanul hömpölygő Szentlélek áradatokat, vagy nem Szentlélek áradatokat. Tehát Jézus Krisztusban lehet megtalálni azt a mértéket, amivel minden pneumatikus jelenséget meg lehet mérni. És hát mi az most, mert nagyon rövidre sűrítem, de azért, hogy a lényeg aztán annál világosabban tűnjön elő. Tehát mi az a normatív valóság, amit Jézus hozott? Latinul mondhatnám itt is azt, hogy a teológia crucis, a kereszt teológiája. Na de hogyha ezt most próbálom egy kicsit teológusabb, vagy filozófikusabb fogalmazással mondani, akkor azt mondom, hogy Jézus Krisztus két hatalmas ajándékot hozott nekünk, nem csak egyet, kettőt hozott. Az egyik az Isten igazabb ismeretét, ismeretet, és a másik Istennek a hathatós szeretetét. Tehát Jézus normatív Szentlélek ügyekben úgy, hogy az a valami, ami történik a Szentlélek örve, ürügye alatt, az a valami, az ismeretben előbbre visz, és a szeretetben előbbre visz én. Csak zárójelben, hogy te milyen érdekes a Moody könyvet, sokan ismerik élet az élet után a Moody könyvét, amikor állítólagosan odát jártak, mindegy, ne vitázunk, de amikor visszajönnek, fölérednek, két értéket ismernek meg. A megismerés és a szeretet. Moody könyve szerint, akik halál közeli élményt éltek át, és onnan visszajöttek, föltisztult a gondolkodás, hogy két érték van ebben a világban. Az igazság nagyobb fokára eljutni, és a szeretetnek hatékonyabb melegségével szeretni. Na hát ezt Jézus hozta, vagy Jézus ezt hozta, ez az ő két nagy ajándéka. Elmenvén tegyetek tanítványokká. Másik, vegyetek szent lelket, és a Szentlélek az Isten szeretete. Tehát Jézus Krisztus normatív, de nem exkluzív. És itt igazán szöges ellentétben vagyok tisztelt teológus társaimmal, mert én igenis odáig megyek testvéreim, és ezt nyíltan hangosan, talán először ilyen világosan, kimondom, hogy igenis Isten lelkének, Isten szellemének a munkáját föl lehet ismerni például a parapszichológikus jelenségekben is. És testvéreim, itt igenis előbb-utóbb állást kell foglalni mindenkinek ebben az ügyben. Ma még én ezzel a teológiával eretnek vagyok, és ki seprűznének maguk közül a hithű keresztjének, mert ez eretnekség. És még egyszer mondom, és meggyőződéssel van, hogy igenis az úgynevezett parapszichológiai jelenségekben is lehet Szentlélek. Nem kötelező, nem biztos, de igenis ott is lehet. Jézus Krisztus nem exkluzív, hanem normatív. Jézus Krisztus normáját kell fölállítani a parapszichológiás jelenségekhez, és amennyiben kiderül, hogy ezek a médiumitások és ezek a parapszichológiás ügyletek az igaz ismeretet előbbre viszik, amennyiben emberibbé tesznek, egészségesebbé tesznek, több szeretetet adnak, több belső harmóniát adnak, kisugárzó aurát teremtenek az ember köré, amennyiben ez a munkája ezeknek az igenis Szentlélek munka. Nem a filióque koncepcióban, aminek a rabjai vagyunk, mi nyugati keresztények, hanem az ortodox koncepcióban, amelyben az Isten adta a fiút, és adja a Szent Lelket. Tehát ezzel fejezem be, hogy igaza van Pál apostolnak, hogy mindent megvizsgáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. Mi az, ami jó? A Jézus Krisztus. A normatív Szentlélek munkásság. Jézusban teljesen világosan egyértelmű munkálkodott így normatív módon a Szentlélek. Isteni igazságokat ragyogtatott föl közöttünk, és az Isten szeretetét mutatta meg a kereszten, mert az aztán az igazán normatív Szentlélek mértékegység, hogy nem én, nem magamért, nem nekem, hanem én a másikért, másokért, az egész emberiségért. Ez a normája a Szentlélek működésének, de a Szentlélek nem csak in hoc signo, ebben a névben, ebben a jelben, az egyházban történik, hanem ez világszerte történik. Az egyházaknak egy gonosz, kollektív önzés ez, hogy csak mi, a Szentlélek csak itt van. És a másik kollektív nyomorúsága, hogy az egyház nem alárendeltnek ismeri magát a Szentlélekkel szemben, hanem fölé rendeltnek. Úgy képzel az egyház, hogy én adom, én tudom adni, tudom visszavenni, tudom odaadni. Automatikusan, ha megkeresztelek valakit, akkor ott már a Szentlélek áradás történt mechanikusan, biztosan, mert én megkereszteltem. Szóval ezek azok a gonosz dolgok, amikből ki kell tisztulni, erre az egyszerűségre és tágasságra, amit ez az ortodox modell képvisel, hogy igen, Jézus Krisztusban csodálatos ajándékokat kaptunk, de ezt a világot betölti sok-sok-sok egyéb Szentlélek áldást is. Hagyjuk meg a fejünket imádkozni. Édesatyánk, olyan jó mindig átélni azt, hogy te nagyobb vagy a mi szívünknél. Te nagyobb vagy az egyház kollektív szívénél is. Bocsáss meg az egyháznak az önzését, azt a gondolatot, hogy csak mi, csak nálunk van üdvösség. Mi kezeljük a Szent Lelket, mi osztogatjuk a Szent Lelket. Ezt a gonosz elbizakodottságot, engedetlenséget bocsáss meg az egyházadnak. Bocsáss meg a küzelmetlen, szeretetlen ítélkezéseket, hogy ami nem a mi körünkön belül történik, az mind ördögi, az mind a sátántól való. Könyörülj a magyar evangéliumi kereszténységet és édesatyánk, és tágíts ki a látást, a gondolkodást, a szeretetet, a teljes kijelentésnek a tágasságára. Mi úrunk Jézus, köszönjük, hogy te teljes voltál Szentlélekkel, és te hitelesen mutattad meg a lélek munkáját. Köszönjük azokat a fölismeréseket, amiket adtál nékünk, ami atyánkról, önmagunkról, az üdvösség útjáról, az emberlét igazi mélységeiről. Úrunk Jézus, köszönjük a te tudományodat, és köszönjük a te szeretetedet, amellyel magadra vetted másoknak a nyomorúságát, szegénységét, bűnét, és meghaltál értünk. Úr Jézus, köszönjük, hogy benned félreérthetetlenül ragyog a Szentléleknek a tisztasága, a tudománya, a hatalma. Úr Jézus, áld meg minket a te lelkeddel, a te lelkednek a nyitottságával, te lelkednek a fényével, világosságával, te lelkednek a szeretetével. Úr Jézus, adj nekünk többet-többet a te isteni szeretetedből.